Apertura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
Európa Rádió híreit hallották.
Me.
áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a 10 lábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében, különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten érd belterületi vízgyűjtő hálózatereket gondolt, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A 10 lábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki 10 lábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban, decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízzel vezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ez hogyha nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arra, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízzel vezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideglegesen működnek. És ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szapulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokonállománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatot nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európában élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be a hozatalra. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízgyűjtőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
A 3 őshonosra nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési területnek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő. Elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecserák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegen honos faj jut. A világ élmezőnyébe tartozunk.
Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával. Jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegen honos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos 10 lábú rákoknak a köre, de a 10 lábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Baska-Polatti Alduna szakaszon, mint a felső Dunán, a német Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tadisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbi állattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző korcsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a föld történetében sohasem volt állandó, tehát mindig változott. csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt jelenti, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történik a kártételében, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba két évtized alatt a ottani vízgyűjtő hálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna, csak valami úton mondom, úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagytestű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újra kezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba. Igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, terráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív. Szóval milyen károkat okoz?
Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik, az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóbor, egy algás vízű, bűös szúnyogkeltető. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés voltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjában jelentős mocsárak állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert ez a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúra is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize. Ott is a folyamatos szivárgások jó voltából a kisföld alattinek a fődémszerkezete ázik.
Igen, és olvastam, hogy az árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagút fúró, ezt mondtad is korábban.
Hollandiában csak ez az egy faj éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másfélszer nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartása, állag megóvását, az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörös mocsárra kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínárnövényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben. Ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő feliszapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Régen voltam ilyen, hogy álltam a sarokban, és néztem mindenkit, néztem, hogy mi van, hogy ki felelne meg évekre vagy csak hosszú hétvégére, egy éjszakára, egy kirándulásra nézd. Senki nem felelt meg mindegyiknek, ahogy én sem feleltem meg már mindegyikinek. Ahogy a levest szeded, kettőnknek végre elfelejthetem, hogy nem feleltem meg mindegykinek, mert neked még talán így megfelelhetek. Hogy nem feleltem meg mindegykinek, mert neked még talán így megfelelhetek.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedűs Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Van a város áll, tömeg van, nincsen mámor, behúzva minden szárny, semmi sincs már az elmúlt nyárból. Körötted füst és sár, megint csak lennél máshol, elégett wolfram szál, ez maradt meg az éjszakából. Ez így most bent, hosszú zápor.
Az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni örökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál, némelyik visszatudál, mint egy eltévedt visszafutár. Menni kéne, de a távolság sokba van, befele utazol, a szem hunyva van. Édes élet, egy cukor kávé, ennyi tud lenni most kb.
Világgel mennék veled, kékre festeném az eget, én valóra váltanám neked, ha nem találod a helyet. Én világgel mennék veled, ha nem szelid.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alá vetettétek az egyeteket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges az, mint a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőre és ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a Dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen víruspatogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten Érd belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációik vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például a Balaton ilyen, azt veszük észre, mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájában. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az élet feltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városi tóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázlómadarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mi van az állat, éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni. Sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a városligeti tó esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a városligeti tóba vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képesség, azt szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivalszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potrokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyedként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül, ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak ilyen...
Bocsát, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozóhalak, nagy ragadozó kétéltőek, tehát mocsári teknős, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a hallgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtőméretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és hogy a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyást megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomra küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint, hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvári Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékonyan, például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszköz fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjedt hazánk vizeiben.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Duna parti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám, szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem.
Damn.